Ötödik fejezet. Fekete mentő angyal jelentkezik. Jimmy úgy érzi, hogy nagykövetre is szükség van, azután hazamegy. Egy délben meglepő vendég érkezett. Koromfekete, lapos orrú, hatalmas néger. Tevén jött, három néger kíséretében, és hogy igen nagy úr lehetett, az nem csak a panama kalapján és csatos lakcipőjén, hanem a sárga virágos lila pongyoláján függő érmekről is nyilvánvalóan meglátszott. Jelensd úrnődnek, hogy Kolunga király van itt, mondta az őrnek, miközben lehúzta a kesztyűjét. A körülállók csodálkozva nézték. Errefelé minden ember tudta, hogy Kolunga az őserdő néger népségéből portyázó csapatokat tart fenn, és ezek szabadságharc ürügye alatt néhány éve fosztogatják a folyómenti községeket. A fokozatosan haladó francia hódítás egy sürgősen megoldandó feladata volt előretolt bázisait annyira megerősíteni, hogy megkezdhesse a leszámolást Kolunga hordáival, akinek mellesleg igen jó nagyipari és politikai összeköttetései voltak, és titokzatos kezek szükség esetén mindig ellátták megfelelő hírekkel, munícióval és fegyverrel. E pillanatban ugyan fejedelmi pózában egy mángorlóra támaszkodva várakozott, de mondják, hogy ha harcra kerül a sor, még a 14 éves négerkölyköknek is elsőrangú 765-ös Mauser puskájuk és kitűnő automata pisztolyuk van a táborában. Edna Dilling azonnal fogadta Kolungát, természetesen a kormányos és Jimmy Fool jelenlétében. A néger tudta, mi a szokás, és ezért elsősorban gyönyörű ajándékot, egy alig kopott, úgynevezett verklit nyújtott át, amit csak forgatni kellett az oldalán ahhoz, hogy az elszakadt rugó nyomban zörögni kezdjen a belsejében.
Tisztelt parancsnok! Nem kell, hogy megmondjam neked, kicsoda Kolunga király, és én is jól tudom, hogy milyen nagy úrral állok szemben, akiről kémeim már régen elmondták, hogy öreg és okos, mint egy elefánt.
Ez nagy bók volt errefelé. Jimmy úgy érezte, hogy neki kell válaszolni a parancsnok nevében.
Nagy király, ki fényesebb és feketébb vagy, mint a Suvix. Országunk szokása szerint királynőm nevében köszönöm hízelgő szavaidat és értékes ajándékodat. Foglalj helyet, és mondd meg nekünk, hogy vagy.
E szertartás után kezdődött a beszélgetés. Kiderült, hogy ő felsége ajándékait ugyan a dzsungelben vásárolja, de híreit Timbuktuban szerzi be. Így értesült arról, hogy a fehér főnök, aki a parancsnok ügyeit Timbuktuban intézi, egy légionistát akar megszabadítani El Gao-ból. Ezt egy hatalmas ország katonai megbizottjától tudja, aki neki nagyon jó barátja. Ő előre megmondja a társaságnak, akik egytől egyig öregebbek, sok vén krokodilusnál, itt valamennyien meghajoltak, és a kormányos egy szerénykedő gesztussal hárította el a bókot, hogy sem pénz, sem hatalmas befolyás nem használ ilyesmiben, nem ismernek tréfát a rumi gazem urak. Viszont ő, Kolunga király, akiről mindenki tudja az őserdőben, hogy csak a legritkább esetben hazudik, és akkor is csak a legfontosabb ügyekben, ő a diplomácia nyelvén szólva kezességet vállal, hogy megszabadítja a fehér embert. Nem kér ezért semmit, sőt felajánlja, hogy valamennyi légionistát a sárga garnizonból angol vagy belga területre vezeti, felajánlja ennek az expedíciónak az ellátását, továbbá felajánl a királynő számára 400 korallgyöngyöt, és az itt jelenlevő két férje számára egy-egy bála rágódohányt, valamint 200 elsőrangú harisnyatartót.
Ajánlatod igen komoly, mondta a kormányos, és igen nagy lelkű, különösen a harisnyatartókat illetően, mert ez esetben már csak a hozzávaló harisnyákra van szükségünk. Mégis azt mondom, tisztelt rabló, hogy ajánlatod olyan, mint a függöny. Tudni kell, mi van mögötte.
Ezek után igen büszkén nézett szét maga körül. Igaza van az államtitkárnak, szólt Edna Dilling. Tudnunk kell, hogy miért teszed ezt.
Megmondom. El Gao-tól lefelé csak jelszóra vár a víz mentén tanyázó négy nagy törzs.
Én azt mondom, amit a legbölcsebb fehér barátom, egy Stuk nevű pálinka csempész mondott, a dzsungel a benszülötteké. Biztos tudomásom szerint 10 nap múlva egy teljes ezred szenegáli gyalogos érkezik el Gaóba. Ezért építették most ki a sivatagi vasutat Nogram oázistól a dzsungelig. A katonákkal együtt a vezérkar néhány igen magasrangú tisztje is el Gaóba jön. Ez a gazság ellenem készül. Amennyiben ez az ezred letelepszik el Gaóban, elsősorban rendet teremt a vidéken, másodszorban különböző portyázások kiindulási pontja lesz. Mi tehát, ha a vonat a Niger 2 ága közötti szigetre ér? Ez egy sok-sok mérföldes kopárzátony. Felrobbantjuk a vasúti hidat. Ezáltal fogjaink, illetve túszaink lettek a katonák, mert a folyó 2 ága között lesznek bezárva. Ugyanekkor megindul a folyópartján a felkelés. De El Gao elég erős helyőrség. Egy heti harcba kerülne, amíg elfoglaljuk. A tervem most a következő. Én felfegyverezlek benneteket. Legtöbben még ma is légionista egyenruhában vagytok, tehát miután felrobbantottam a hidat, ti a közeli erdőből megindultok a város felé. Fehér légionistákat örömmel fognak látni, felszabadítónak néznek titeket, és ti az erőd belsejéből puskalövés nélkül markotokba kapjátok az egész büntető telepet. Nem kell folytatnom. Ebben az esetben feltámad az egész dzsungel, és a Niger vidéke Gambiáig a miénk. Jimmy döbbenten hallgatta. Pokoli terv volt. Komoly csapás a francia gyarmati hadseregnek. Elfelejted, jegyezte meg, hogy a franciák nagy sereggel jönnek majd büntetni. Uram, olyan vagy, mint a gorilla, öreg és erős. Tudnod kell, hogy ezt a büntető hadjáratot elkezdeni 1/2 év előkészület. Ez alatt mi is felkészülünk, fegyvereink lesznek és fehér tisztjeink. De nektek ígérem, hogy ha megszálljátok a várost, 1 héten belül odavitetlek benneteket, ahová akarjátok. Gondolkozzatok 2 napig. Addig a vendégetek leszek. Ezután ebéd következett, és nem beszéltek többé a dologról. Ebéd után Kulunga őfelsége kényelmesen hátradőlt a karszékben, egy valódi Winston gyártmányú töltőtollal piszkálta a fogát, és így szólt. Természetes, ha ajánlatom nem fogadjátok el. Az őserdő ellenségnek tekintiteket, amit eddig nem tettünk. Ezután felemelkedett néhány kegyes böfögéssel, elköszönt, és magas személye számára kijelölt lakosztályba távozott. Nagy baj, mondta Jimmy. Természetesen nem fogjuk a négereket segíteni abban, hogy lerombolják a civilizáció munkáját, viszont muníciónk és fegyverkészletünk néhány napos ellenállásra sem elegendő. Az bizonyos, hogy a királynak módjában áll bennünket megszabadítani, és Alan Bruce-t is a kezünkbe juttatná, jegyezte meg a parancsnok. A felkelés nélkülünk is megtörténik. Legfeljebb több öldöklés lesz El Gao bevételénél, ha nem csellel foglalják el. Csak nem képzeli, mondta indulatosan Jimmy, hogy bármilyen oknál fogva néger rablókkal szövetkezem. Ebben a kérdésben nem maga dönt egyedül, Jimmy. Egyet ne feledjen, Edna. Nincs az az előkelő angol lédi, aki elkerülni a halálbüntetést, ha itt valami nem úgy sikerül. A gyávaságomnál fogva akar hatni rám? Ördög vigyel. Dühösen kiment. Egyre cifrább lesz. Meg kell mindent mondania Ednának. De hogy a csodába? Hogy nézzen Vickly Jimmy a saját szemébe ezentúl, nem is szólva a sok-sok nemes ős portréjáról, akikkel szintén szembe kell nézni majd otthon, ha megszegte az esküjét és a becsület szavát. De miért kell megszegni? Ha ő maga raboskodna ott, ezerszer inkább a halált választaná, mint hogy elfogadja megszabadításának ezt a módját. Na majd megmutatja ő nagyságának, hogy ez csak a Szahara, de hál' Istennek nem vagyunk még az erdőben, hogy európai emberek ilyesmire kaphatók legyenek. Este felé némi olaj ömlött a tűzre. Megérkezett Timbuktuból a néger óriás egy levéllel. Edna bátyja megírta benne, hogy földi hatalom úgy látszik nem segít Alan Bruce-on, amíg nem töltötte ki a büntetését. Edna Kulunga királyért küldött. Néger király, mint a sárga garnizon parancsnoka határoztam. Ajánlatodat elfogadjuk, de meg kell ígérned szentesküvel, hogy a fogjaiddal jól fogsz bánni, és egyetlen embert sem öltök meg, aki nem áll ellen.
Úgy lesz, ahogy akarod, ó, minden elefántok öreg anyja. Különben is csak igen ritkán vagyok vérszomjas és kegyetlen.
Jimmy és a kormányos némán hallgatták. Menjen, kormányos, és közölje az emberekkel, hogy mit határoztam. Miután egyedül maradtak, Jimmy-t nézte. Nos, nem fogom engedni, hogy ezt az ostobaságot elkövesse. Alan Bruce ott marad a fészkes, a fegyházban, ahová való. Ednában szörnyű gyanú támadt. Jimmy kezdettől fogva ellene van annak, hogy Bruce-ért bármit is tegyen. Csak nem akarja ez az ember, miután őt feleségül vette a Brennisford vagyont birtokolni. Lehet, hogy ezek a nyílt, vitám szemek egy szélhámos koponyából néznek rá. Már az első nap, amikor a történetet hallotta, azt bizonygatta, hogy ez a Bruce kabáttolvaj. Jimmy Fool, sajnálni fogom, ha nem tart velünk. Edna, nem szabad ezt megtennie egy részeges, elég! Ne merjen Alan Bruce-ra semmi sértőt mondani. Megszabadítom, ha felkötnek is, érti? És ott hagyta. Jimmy dúlt fúlt. Na megállj, elefántok öreg anyja, majd megtudod, hogy én sem vagyok ma született krokodilus. Lesétált a városba. Izgatott csoportok tárgyalták mindenütt az eseményt. Edna a függöny mögül lesve lenézett az ablakból. Egész biztos, hogy szélhámos. Meg akarja akadályozni, hogy jövendőbeli felesége kezéből a Brennisfordi vagyon a jogos örököséhez kerüljön. Né, ott megy, és nevetgél, és a többiek is nevetgélnek körülötte. Könnyek jöttek a szemébe. Csodálkozott volna, ha hallja, hogy mit beszél lent nevetve Jimmy. Csoportról csoportra járt, és ilyeneket mondott. Nevessetek, fiúk, mert a parancsnok néz az ablakból. Valahányszor nevetek, ti is nevessetek. Így, köszönöm. Tudjátok meg, hogy szerintem hitvány rongygazember minden légionista, aki nikker rablókkal szövetkezve részt vesz a bajtársai leölésében. Én itt maradok, és köpök rátok, ha megteszitek. Nevessetek! Azon kívül, ha megtettétek, ez a kefepofájú király leölet mindannyiótokat, vagy néger foglyokért kicserél benneteket a franciákkal, és akkor valamennyiötöket felkötnek. Nevesetek! Köszönöm, hasányabban. Így, jó. És szerintem meg is érdemlitek, hogy lógjatok. Meg kell akadályozni, hogy a parancsnok ezt a marhaságot elkövesse. Nevesetek! Edna sírt az ablakban. Hogy nevetnek? Bohóckodik, komédiás, szélhámos. Jimmy pedig fáradhatatlanul végezte a nevető agitációt, hihetetlen befolyásoló erővel győzte meg a légionistákat, hogy a parancsnokkal együtt vesztükbe rohannak, ha nem hallgatnak rá. Néhány óra múlva történelmi drámákból jól ismert jelenet játszódott le a parancsnoknál. Jimmy és a kormányos vezetésével 10 ember lépett be Edna Dillinghez. Mi ez? Kérdezte csodálkozva. A kormányos felelt.
Alázatosan jelentem, fellázadtunk. Mit csináljak?
Parancsnok, mondta Jimmy keményen. Adját a kardját. Veszélyes zendülés tört ki, amelynek én vagyok a feje. Ön az ország fogja. Ügyeinkben ezentúl egy 50 tagú népképviselet fog dönteni, az pedig azt csinálja, amit én mondok. Jimmy, ha ezt megteszi, megteszem. Az elefántnak ki kell húzni a méreg agyarát, saját jól felfogott érdekében. Ön szabadon járhat kellhet a házban, de figyelmeztetem, hogy el is hagyhatja, ha a fórumon akar sétálni. Edna arcából minden vérre ment. Ez a hálátlan jövevény, akiben bízott és hitt, boszorkányos modorával elcsábította ezeket az embereket, akikért annyit tett, akikről azt hitte, hogy a halálba is elmennek érte. E pillanatban belépett ő felsége. Még előzőleg hivatták ide a zendülők. Jimmy nyájasan üdvözölte. Ó, nagy király, aki sokkal rondább vagy, mint két pupos teve. Tudod-e, mi az a protézis?
Mi van?
Kérdezte ő felsége pislogva, mert álmából ébredt. A protézis kivert fogak helyett alkalmazható műrágó eszköz, ezért most szépen hagyd magad megkötözni, hogy továbbra is bölcs tudatlanságban élj a protézist illetőleg. A király nem értette ezt, de övéhez kapott, amikor közeledtek feléje. A kormányos azonban, aki eddig csendesen állt egy sarokban, most szomorú mentegetődzéssel nézett a parancsnokra, és ő felsége fejéhez vágott egy kis cserépvirágot. Drámai gyorsasággal peregtek le az események. A királyt megkötözték, ellátták gézzel a fejét, és lakosztályából ugyancsak megkötözött kíséretével együtt egy igénytelenebb helyiségbe vitték, amely a régió időkben Minerva templomának épült, és ezért hatalmas bronzajtókkal volt ellátva. Miért tette ezt? Kérdezte Edna, amikor egyedül maradtak. Remélem, hogy ezért a rablóért és a lázadás tervéért elvonulást eszközölhetek ki számunkra. A legközelebbi oázisból érintkezésbe lépek a hadvezetőséggel. Értem. És Alan Bruce ott marad, ahol van? És ez esetben azt hiszi, ha magához megyek feleségül, bitorolhatja velem együtt egy halálba rúgott ember vagyonát? Ezért csinált mindent! Jimmy úgy érezte, hogy nyomban meg kell halnia. Elzsibbadt ettől a sértéstől. Ilyesmi eszébe sem jutott. Kétségbe esetten kiáltott fel. Mit merészelt? Hát, tudja meg! Hát, tudja meg! De fulladásig összeszorult a torka. Nem jött ki rajta a becsület és az eskü megszegése. Hiába. Meghalni könnyebb lett volna. Csak áltott nyitott szájjal, és kétségbe esetten, hogy Edna is megijedt tőle, azután sarkon fordult, és rohant le. Kormányos, jön velem?
Hová?
Mit tudom én?
Természetesen, már is indulhatunk.
Fiúk, én most elmegyek valahova. Ha 14 napon belül nem térek vissza, kövessétek mindenben a parancsnok utasításait, csatlakozzatok a négerekhez, vagy amit akartok, mert én már nem élek.
És én? Érdeklődött a kormányos.
Maga sem. Akkor nem jön?
Mit veszekszik? Már kérdezni sem lehet.
Egy óra múlva útban voltak nyugat felé a sivatagban.
Nem veszi kíváncsiskodásnak, érdeklődött a sankhai teknő Eldor bézolója. Ha megkérdezem, miért kell meghalnom?
A fiúk előtt nem akartam mondani. Lehetetlen állapot, hogy egy ország, amelynek államtitkárja és árvaszéki ülnöke van, ne rendelkezzék nagykövettel.
Erre már én is sokszor gondoltam, bologatott a kormányos.
Na, hát erről van szó. Mi most elmegyünk követségbe. Megállítjuk a katonák vonatát El Gaónál.
Mi az? Szédül? Csodája. Rögtön elfogják magát, bizonyára engem is. Uram, a hajólopás nagyon soká évül el.
Az bizonyos, hogy nem valami elkényeztetett félénk úrfiúnak való vállalkozás, jobb is, ha visszafordul.
Legyen szíves és fogja be a száját.
Rekordidő alatt, 2 nap alatt érték el az őserdőt El Gao felett, és 1/2 nap alatt az Arua oázis érintésével elérték a nigermenti dzsungelt. Itt meglátták a keskeny sínpárt, amely az őserdőben folytatódott. Erre észak felé fordultak, hogy Mogram oázis után a sivatagban tartsák fel a vonatot. 2 napig táboroztak, amikor feltűnt a távolból a fényszóró. Mogramban a keskeny nyomtávú Szahara vasút, amelyen a szenegáli ezred utazott, megállt 1/2 órára. Egy szalonkocsiban lihegtek a vezérkari tisztek. A Rozoka próbaképpen épült új vasút sokáig fújtatott egy ilyen kis oázisban. Kalapálták a kerekeket, olajoztak, vizet és tüzelőt vettek fel.
Non du nom, mondta Frederik altábornagy. meleg van, de azt hiszem megéri majd a fáradtságot. A nyugtalanító hírek, amiket egyes törzsekről kaptunk, most majd megszűnnek, erről gondoskodni fogunk. Legfőbb ideje, hogy ezt a rablófészket itt a Nigernél elintézzük, mondta a Thier őrnagy. Kulunga barátunk még sok bajt fog csinálni. A kis vasút lassan döcögni kezdett, azután elég sebesen haladtak az éjszakában. A fafűtéses mozdony, mint valami csillagszóró dobálta a sziklákat a kéményéből. Váratlanul fékezett a vonat. Podgyászok estek le, az emberek egymásra dőltek. Mi történt? A katonák kíváncsian néztek ki, de parancs nélkül nem hagyhatták el a vagonokat. A tisztek azonban nyomban leugráltak. Hatalmas tűz lobogott a sineken. Két ember guggolt mellette. Miért gyújtottak tüzet? Kiáltotta az őrnagy.
Hogy világítson, felelte egy igen rongyos őszragyás ember. Neve Manfred, és ez az úr a barátom, Roland Ödön. Beszélni akar a tiszturakkal.
Alázatosan jelentem, mondta Jimmy katonásan. El Gaonál a vasúti híd alá van aknázva. Ezért nem lenne helyes, ha a vonat tovább menne, mert a robbanás igen veszélyes lehet az utasokra nézve. 5 perc múlva Jimmy és a kormányos a szalonkocsiban voltak. További 5 perc múlva az ezred nagy része géppuskákkal együtt csendben megindult az éjszakában El Gao felé. Kicsodák maguk? A sárga garnizon helyőrsége küldött követségbe. Szóval szökevények? A fogjaim!
Bocsánat, az nem lehet. A francia harcászat történetében még nem fordult elő, hogy üzenettel érkező parlamentert letartóztassanak. Akár katonaszökevények küldik, akár arab rablók. A tisztek hallgattak, különleges eset volt. Ezzel szemben Jimmy őszintén elmondott mindent. A néger király ajánlatát és a sárga garnizon magatartását. Csak Edna Dilling személyét állította be másképpen. A parancsnoknőnk látszólag beleegyezett a király tervébe, azonban amikor Kulunga elment, mert fogságba ejteni mégsem mertük,
elég kár, dörmögte az egyik tiszt szemrányúan.
Altábornagy úr, a vakmerőségnek is van határa. Eléggé kockára tettük az életünket, amikor Kulunga megkerülésével egyeberként a gyarmati hadsereg pártjára álltunk.
Ez mind nagyon szép. Ha igaz, amit mond, akkor nagyon nagy szolgálatot tettek Franciaországnak.
Étellel, itallal kínálták meg a két jövevényt, azután kiadták az utasítást, hogy a vonat szép lassan induljon el. Hajnalban találkoztak a visszatérő katonákkal, vagy 50 megkötözött benszülöttet hoztak. Két oldalról bekerítették a hidat, és fogjul ejtették ezt a csomó ólálkodó, kitűnő fegyverekkel ellátott négert. Mind a két híd hihetetlen mennyiségű dinamittal volt aláaknázva.
Uraim, mondta Jimmynek és a kormányosnak az altábornagy, térjenek vissza azokhoz, akik követségbe küldötték önöket. Közöljék barátaikkal, hogy ez a cselekedetük rendkívüli méltánylásra fog találni.
Altábornagy úr, önöknek teljes kegyelmet és szabad elvonulást kell biztosítani a sárga garnizon számára.
Fiatal barátom, a kegyelemosztás nem tartozik a vezérkar hatás körébe.
Altábornagy úr, mondta Jimmy nagyon határozottan, a sárga garnizon hatás körébe sem tartozott a vezérkar életének megmentése. Ha nyomorult emberek ilyen messzire túllépték hatáskörüket, nem hiszem, hogy magasrangú tisztura kevesebbre lennének képesek.
Nagy hallgatás következett, azután az altábornagy csendesen így szólt. Azt hiszem igazabban. Mondja meg a barátainak, hogy a tisztikar nem marad adósuk hatáskörén túlmenő kísérletezésekben. Mi most megyünk tovább. Isten velük!
A tisztek sorra kezet fogtak ragyással és Jimmyvel, a skót azonban hirtelen visszafordult a kupé ajtajából.
A tábornagy úr, üzlet!
Micsoda?
Üzletem van az urak számára. Mit adnak nekem, ha megkötözve kiszolgáltatom önöknek Kulungát, ezt a kellemes vén elefántot?
30 000 frank van kitűzve a fejére. Egy fillért sem fogadok el érte. A szokásos módon elcserélem egy fogolyért. Attól függ, ki az a fogoly, de ha ön valóban el tudja fogni Kulungát, kötelezően vállalom. Ha kiadják az El Gau telepen fogságban tartott Alan Bruce közlegényt, akit függelemsértésért ítéltek el, akkor én megkötözve szállítom önöknek Kulungát, a rabló királyát. Eh bien! Azon a napon, amelyen ön kiszolgáltatja Kulungát, én szabadlábra helyeztetem Alan Bruce-t. Hát kérem, a csere már is megtörténhet. A sárga garnizonnak úgy is tartania kell Kulunga híveinek bosszújától. Küldjön ki altábor nagyúr segítségünkre, vagy letartóztatásunkra, miután a megkegyelmezésnél ez a formaság elengedhetetlen, egy peloton katonát. Ezek vigyék magukkal Alan Bruce-t, és ha én adok egy névjegyet nekik, hogy tőlem jönnek, akkor kiszolgáltatják nekik a birtokomban lévő Kulungát. Ugyanis Kulungát mi nem bocsátottuk szabadon, ahogy az előbb mondtam, hanem megvertük, megkötöztük és bezártuk. Bravo! Ezt merték? A tábornagy úr, a vakverőségnek nincs határa. Együtt ügettek a sivatagban egy tiszttel és egy század katonával El Gau felé Alan Bruce-ért.
Követ úr, mondta őszintén a ragyás, maga igazán egy veszett fickó. Excellenciát hízelünk? Hát a továbbit már tudja. Én most magára hagyom önt a francia hadsereggel, és megyek. Nem tér vissza a garnizonban? Nem. Miért? Megsértettek, ajánlom magamat. Ember, hova akar menni így egy száltevével? A skóciai Phoenixbe gazdálkodni. Agyisten!
És elvágtatott. Egy szál tevén. Csak úgy hátat fordított az egésznek, és ment, mint az istennyila, aki nem hiszi, hogy vele is történhet baj. A ragyás sokáig nézett utána, nagyon komolyan és kisérezgett a szája széle. Aztán követte a csapatot, és sokáig dörmögött még magában rossz kedvűen. Kutyának való már az egész Szahara.
Ott hagyja minden valamire való ember. Ő is elmegy innen, vissza a sárga vizekre. Ha valaki még csak 57 éves, ne tespedjen itt a kényelmes úri élet és a jó pozíció kedvéért.
A garnizon lakósága rémülten sereglett össze a sivatagban felcsillanó szuronyok láttára. A katonaság valamivel távolabb letáborozott, azután egy tevés alak vált ki közülük. A ragyás, villámgyorsan a kellő túlzásokkal felékesítve, elmondott mindent. Jimmy legkisebb teljesítménye az volt elbeszélésében, amikor felkapott a robogó vonatra, és egyik kezével torkon ragadva a mozdonyvezetőt, másik kezével megfékezte a vadul száguldó lokomotívot. Nem sokára a tiszta, kormányos és a szédelgő járású, borostás, hülye tekintetű Alan Bruce megjelentek a parancsnok előtt.
Miss Dilling, mondta a tiszt, miután bemutatkozott,
a francia hadsereg hálás önnek a jóságáért. E pillanatban ezek az emberek fogjaim, de rövidesen szabadok lesznek valamennyien.
És hogyan? Hogyan történt? Kérdezte Edna, miközben egyre várta, de hiába, hogy ismerős tánclépések is közelednek.
A kormány is elmondta, hogy megállították a vonatot, és sikerült a merényletet megakadályozni, amiért az altábornagy megígérte Jimmynek, hogy segíteni fog rajtuk.
És hol van, Mr. Fool? Azt mondta, és nyelt, hogy hazamegy a skóciai Phoenixbe gazdálkodni, mert megsértették. Különben csodálatos zsenialitással megszabadította és elhozta ide Alan Bruce-t. Ez a pasos az... Hé, ne aludjon állva, mint a lovak!
Alan Bruce, és elhozta... Ő szabadította ki, azután ellovagolt. Fájt a szíve, és örült is. Fájt, hogy igazságtalan és durva volt Jimmyhez, de boldog volt, hogy a derűs szemek nem egy szélhámos koponyájából néztek rá. Kormányos, intézkedjék, hogy a rablókat kiadják a katonaságnak. Egyedül akarok maradni ezzel az emberrel. különös gusztus, mondta mélyen meghajolva Ragyás, és ment. A tiszt követte. Edna sokáig hallgatva nézte a besüppett szemű, alacsony homlokú embert, akinek jóformán elérzéktelenedett arcidegei lárvaszerű kifejezést adtak. Ez lett Lord Austin Bransfordból. Kicsoda ön?
Van Bruce, kérem nagysága. Adjon egy cigarettát.
Megkínálta. Különösen primitívnek hat, ahogy beszél. Nagysága. Ezt a szót csak a legegyszerűbb néposztály használja. Ez az ember Oxford történelmien előkelő falai között nevelkedett volna. Magáról valamikor azt hitték, hogy Lord Bransforddal azonos.
Hát nagyszerű volt,
mondta teli szájjal röhögve.
Londonba bujkáltam, mert összesurkáltam valakit, meg nem mertem hajóra szállni a helykusok miatt, viszont Párizsba akartam jutni. Aztán egy nap arra ébredtem, hogy letakartak egy felöltővel, tele volt minden zsebe ékszerre, meg pénzre, tetszik látni. Ez az óra, meg ez a cigarettatárca azóta is megvan. Aztán másnap a sok pénzből vettem jó ruhát, meg jegyet váltottam erre az előkelő névre Párizsig, és mindjárt elbújtam a kabinomban. Gondoltam, ha látja is a nevet egy hekus az utasok jegyzékébe, nem meri az előkelő ipsét zavarni. Aztán Párizsban bevittek szurkálásért, és megtanálták nálam. Azt hitték, loptam az írásokat, meg az órát, meg a tárcát. De mert hogy a légióba már akkor beléptem, mindjárt a szurkálás után, hát átkísértek a hekusok, meg ideadtak mindent, mert hogy nem akartak aktát írni légionáriusról. És megint röhögött. Nem. Ez az ember nem lehet angol lord. A világ legnagyobb színésze sem képes ilyen komédiára. Ó, szegény Austin Bransford. A valóságban is eldobta hát magától mindazt, ami a nevéhez kötötte, és pont erre a csavargóra dobta. Itt áll annyi szenvedés és akarás után, megszabadított egy notórius bűnözőt. De honnan sejtette ezt Jimmy Fool? Nézze, barátom, én megszabadítottam magát egy nagyon okos, jó lelkű ember segítségével. Nem fogom ezután sem cserben hagyni. Hazavitetem Londonba, és ott majd beszélünk a továbbiakról. Kérem, adja el nekem annak a szerencsétlen lordnak az értéktárgyait, az órát meg a tárcát. Ne kallódjon egy csavargónál a Bransford címeres ékszere. A csavargó átadott egy régi módi dupla fedelű aranyórát és egy cigarettatárcát. Mindkettőben benne volt a címer. Tetszik tudni, ez a kabalám volt, de azért hálából én eladom a nagyságának. Különösen az órát szerettem, mert benne van a fedelében két férfi képe, és biztos, hogy az egyik volt az, aki segített rajtam.
Edna felkattintotta a fedelet. Zománcba cizellált művészi másolata volt az óra fedelében egy családi képnek, az idősebb és ifjabb Lord Bransford portré felvétele. Alan Bruce ilyetten kiáltott le a tornácról.
Tessenek jönni! A nagyság a padlóra esett!
A parancsnok szomorúan ült este aludjában. Szokatlan vidám örömünnepi zaj hangzott fellentről. Most érted mindent. Honnan tudta Jimmy Fool előre, hogy Alan Bruce valami csirkefogó? Nagyon megsértette, ebben igaza volt a fiúnak. A hűvös sivatagi estében, mintha valami elhanyagolt temető lenne, torzók és márványkoloncok csillogtak a holdfényben. Jimmy Fool, illetve Lord Bransford most bizonyára egymagában ügett valahol a sötétbe vesző homokhullámok között, és csengő hangján énekli. Szemet sötét, akár az éj, gyere ne félj! Lehajtotta a fejét a hideg kőre, és csendesen sírt. A Az őszi ég alatt vándormadarak szálltak lomhán, lengő szárnyakkal alacsonyan. A sáros mezőre barna hullafoltokkal telepedett meg az őszi hervadás szemete, és egy csőszkaiba félig leszakadt deszka ajtaját nyekergette a szél. Jimmy naphosszat a tarlót járta, puskával a vállán, vizslája társaságában, de még egyszer sem hozott haza zsákmányt. Még egyszer sem lőtte ki a fegyverét, csak bandukolt ebben az ázottan borongó skót falusi világban, és sohasem énekelt. Csak a fivére élt még, amikor megérkezett. Pipájával, újságjával a kandalló mellett ült, ahol utoljára látta évek előtt. Jó öreg Robert, régen örült már így. Ő meg a vizsla. Csak szaladt az a bolond állat fel és alá, felugrott az arcáig, hogy megnyalja, azután két lábra ült, és olyan keservesen vonított a kimondhatatlan örömfájdalmában, hogy rossz volt hallgatni. Azóta kisé megcsappant az örömük. Három hónapja volt itthon, de semmi kétség, a bolondos éneklő Jimmy komor ember lett. Ezen az elszegényedett ősi birtokán a Wickliknek játszadozott gyermekkorában innen vitték el, hogy lordot csináljanak belőle, egyszerű kurta nemesből, és miután ledobta a főúri nevet, ide tért vissza, mint megtért földön futó. Alkonyatkor hazatért, az ebédlőből Robert jött eléje. Egy fejjebb valód van itt az afrikai katonai dőből, erre járt, és látogatóba jött. Hát ez ki? A sárga garnizon parancsnoka jött eléje. Jimmy megtorpant, és egy pillanatig kidüllett szemmel nézett előre hajolva Ednára. Azután egy legyintéssel röviden így szólt. Magát nem ismerem! Edna egészen eléje állt, és a vállára tette a kezét. Egész biztos ez, Mr. Wickley. Jimmy nagyon elpirult. Illetve, mintha láttam volna már valahol. Robert csendesen becsukta maga mögött az ajtót. Jimmy, beláttam, hogy igazságtalan voltam magához, és csak azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek. Ha csak ezért jött, akkor nem bocsátok meg. És hirtelen felcsattant a hangja. Maga engem meggyanúsított olyan gazsággal. Maga meg elfogatott a saját országomban. Kvittek vagyunk. Ha férfi lenne, ezért addig verekednék magával, amíg meg nem ölném. De mert nő vagyok, csak megcsókol. És átkarulta a nyakát. Jimmy megcsókolta. Robert később rég nem hallott fügyszóra lett figyelmes. Jimmy visszanyerte a hangját. És el kell helyezni majd egy szerencsétlen alakot itt a gazdaságban, mondta később Edna, Alan Bruce-t. Ez az, akire maga a felöltőjét terítette, amikor levetette a Bransford nevet. Miféle nevet? Már megint ezt a Bratis? Az életben még nem hallottam ilyen nevet. De ha parancsnok úr akarja, szívesen elhelyezek valakit a gazdaságban. Ezután táncra perdült Ednával, és énekelt.